évértékelést tartott nemrégiben a Magyar Sörszövetség. Dr. Kántor Sándor a vendégem, az elnök úr. Szervusz, Sanyi!
Szervusztok, köszönöm a kedves hallgatókat!
Abban a szempontból volt különleges ez az évértékelés, hogy például képviseltette magát a sörszakma krémje. Mindenki ott volt, aki számít.
Bizony, hát ez most már hagyományosan 2018 óta advent előtti első csütörtökén egy hatalmas rendezvény, ahol az öt legnagyobb magyar gyártó és egy-két kitüntetett vendég bemutatja az év legjobb söreit, amiket ők gyártottak, fejlesztettek az utóbbi időben. És idén valóban azt mondhatjuk, hogy a lehető legjobb sörök voltak. Óriási választékban a búzasöröktől, a stoutig, az ipáktól, a alaplágerekig minden a legnagyobb minőségben volt jelen.
Mi a Sörszövetség legfontosabb feladata?
Alapvetően, mint minden érdekképviseletnek, az ágazat érdekeinek a képviselete, de nagyon sokat edukálunk. Tehát nagyon sok olyan rendezvényünk van, nagyon sok olyan publikációt tartunk, amiben bemutatjuk a sör és a gasztronómia kapcsolatát. Nagyon sok olyan anyagot készítünk, ami a sörgyártás megismertetésével, a sör történelmével, a sör fejlődésével foglalkozik, hiszen ez tulajdonképpen egy 13 ezer éves, a bornál is sokkal-sokkal régebbi kultúrát ölel fel.
Az elmúlt évben, elmúlt években is természetesen, de nagyon sokat dolgoztál, ahogy te fogalmaztad korábban, lobby tevékenységeket hajtottál végre sorozatban hétről hétre. Mik voltak a legnagyobb sikereid, ami egyébként 2023-at fémjelzi?
Igen, hát a lobby az a terület, amit az ember nem kifejezetten a rádió műsorban szokott elmesélni, hogy mit csinál, de 2010 óta van egy törvény, ami a társadalmi érdekegyeztetésről szól, és ez lehetővé teszi, hogy azok a érdekképviseleti szervezetek, ágazati szövetségek, amelyek jegyeztetik magukat a kormányzati szerveknél, véleményt mondhassanak az újonnan készülő jogszabályokról. Uh-huh. És a tavalyi év, illetve hát bocsánat, az idei mert még itt vagyunk benne. Szóval az idei év az rendkívül sok környezetvédelmi jellegű szabályozást tartalmazott. Gondoljunk csak az EPR-ra, ami ugye a kiterjesztett gyártói felelősségnek a angol rövidítése, vagy a DRS-re, ami január 1-jével indul, ez pedig ugye a csomagolóanyag hulladék visszagyűjtő rendszer, ami kifejezetten az italcsomagolásokról szól.
De hát azért azt gondolom, hogy a szakmát leginkább, bár ezek is fontos dolgok, bár ezek mind lehetnek költséghatékonyak, de azért ezekre mind pénzt kell költeni, azért mégiscsak az érdekli legjobban, hogy adó szempontjából hogyan lehet megúszni a bizonyos éveket?
Hát az adó szempontjából Magyarország nyilván nem a leggazdagabb országok közé tartozik az Európai Unióba, tehát nálunk azért az adó mértékek, azok vásárlóerő mértéken mérve paritásban vannak a többi országgal, de ha összehasonlítjuk, akkor szerencsére a európai átlag egyharmadába tartoznak. Tehát mi tulajdonképpen a vásárlóinkhoz mérten fizetjük ugyanúgy az állami adót, mint más országok. Ez természetesen minden egyes adóforint sok a gyártónak, hiszen a gyártó alapvetően azért készíti a termékét, hogy a fogyasztó számára a legelérhetőbb áron adja. De hát azt is megértjük, hogy az államnak működnie kell, tehát mi minden évben pontosan befizetjük az adónkat. Ez a öt legnagyobb magyar gyártó esetében ez idén el fogja érni a 90 milliárd forintot.
Melyik az az öt?
Az öt magyar gyártó, itt mi az adatközléseinkben az adataikat összehasonlítjuk, és mint tulajdonképpen piaci dinamikát vizsgáljuk minden hónapban.
Bocsánat, nagyságrendi sorrendet fogsz mondani?
Én inkább azt mondanám, hogy betűsorrendet, hogyha egy fejbe össze tudom rakni, hiszen az első mégiscsak a Borsodi Sörgyár Kft. Ha így betűsorrendben megyek tovább, akkor a Carlsberg lesz a következő, Carlsberg Hungária Kft., a Dreher, amit sokan ugye kőbányaiként is tudnak, ismernek, a Heineken Hungária Sörgyára ZRT, és ugyan nem tagunk, de a adatközlésével hozzájárul a munkánkhoz, ez pedig a pécsi sörfőzde.
Egyébként a Sörszövetségnek feladata fölkarolni a kézműves sörfőzdék életét is, és valamilyen módon transzparensé tenni a megfelelő állami szervek irányába?
A kézműves sör az egy érdekes fogalom. Valójában adó szempontjából kategorizáljuk a sörfőzdéket. Van kisüzemi sörfőzde, aki nem éri
el... Ezt akartam mondani voltak éppen, kisüzemit.
Igen. Aki nem éri el az évi 200 000 hektoliter per éves termelési mennyiséget, ő adó szempontjából kisüzemi sörfőzdének számít, és ők 50%-os jövedéki adókedvezményt élveznek. Ez egyébként jelentős. A sörön hektoliter fokonként 1800 forint az adó, uh-huh. a jövedéki adó. Ez a kisüzemi sörnek csak 900 forint hektoliter fokonként. Ami nagyon érdekes, hogy ezt, és ezért is jeleztem, hogy nagyon fontos itt a pontos fogalmat használni, mert még egy nagyüzemi gyártó az a nagyipari technológiából adódóan meglehetősen egységes, mint érdekeiben, mint technológiájában. A kisüzem az egy nagyon-nagyon-nagyon széles gyártói kört fog össze. Ez a kis falusi sörfőzőtől, vagy a látvány sörfőzdőtől, aki egyetlen egy kocsma számára állít elő terméket, egészen a 200 000 hektoliteres éves termelésig, ami már igazán ipari technológia, ilyen a csiki, ami ipari technológiát használ, ilyen ugye a pécsi sörfőzde, akik ipari technológiát használnak, ők is beletartoznak. Ebből adódóan ez egy rendkívül széles homogén réteg, ebben egy érdekes csoportot lehet megkülönböztetni, ez pedig az úgynevezett craft főzde, akik életérzésszerűen hatalmas csúcsminőségben állítanak elő termékeket. Ez is egy érdekes fogalom, ez egy külföldi fogalom, de Magyarországon arra használjuk, akik tulajdonképpen a sör geekek. Akik úgy állítják elő a sört, hogy ha az ember azt megkóstolja, akkor azt mondja, hogy hát kérem, ebben itt valakinek minden tudása benne szerepel.
Hát igen, az innováció az ebben a körben nagyon-nagyon fontos tud lenni, mert egyébként én csak úgy mondom, hogy normál sörtől azt várjuk el, hogy mindig ugyanolyan legyen. Bár vannak különféle kis kanyarok benne, ízesítések azért minden évben, valamit a mesterek igazítanak ezeken az ízvilágon. Viszont azt gondolom, hogy a kisüzemi söröknek pontosan az a bája, hogy x az n-ediken hatvány variáció jut az emberekhez.
Így van. Mi nagyüzemi gyártóként egyébként pontosan ezért tiszteljük és becsüljük a kisüzemi gyártókat, hiszen ők folyamatos innovációban vannak, akár hetente új terméket tudnak kitalálni, piacra hozni. Nyilván ez egy kicsi volumenben, egy szűkebb fogyasztói réteg számára, akik egyébként hajlandók megfizetni a ipari sörnek akár a többszörösét kitevő árat, de ezek valóban olyan minőségű specialitások, amelyek kikísérletezik a fogyasztónak, mert hiszen mégis minden a fogyasztóról szól, a fogyasztónak a preferenciáit, és ez bizony évről évre változik, ahogyan változnak az évszakok, ahogyan változik a kultúránk, ezek a fogyasztói preferenciák változnak, és mi, mint a nagyüzem, amikor látjuk, hogy valamelyik ilyen új vagy hagyományos, de feltámasztott sörtípus megjelenik, és a fogyasztók kifejezetten kedvelik, akkor mi is elkészítjük a magunk technológiai fejlesztéseit, és hát így jelent meg az IPA, így jelent meg a medgyes sör, így jelentek meg a porter az elmúlt években a ipari technológiák fejlesztése által. Ezek egyébként mind-mind egy-egy technológia fejlesztés, a több milliárd forintnyi fejlesztést jelent, és hát van, ami ezekből sikeres, akkor ez megmarad a piacon, és folytatja a siker útját, van, amelyik nem sikeres, vagy csak nem annyira, amennyire egy nagyüzemi gyártásban érdemes benne tartani, és akkor kivezeti a gyártó a piacról.
Milyen sört kedvel a magyar?
Ó, hát a magyar az először is szerencsére kedveli a jó sört. És ez azért nagyon jó számunkra, mert ez látható az eladási adatainkból is. Az öt legnagyobb magyar gyártónak a idei évben a prémium sör kategóriája az elérte a 33%-ot. Ez a teljes forgalom egyharmada. Ez azt mutatja, hogy tényleg a jó sörre kíváncsi a magyar fogyasztó. Hajlandó kifizetni a magasabb árat a jobb minőségért. És ez egy ilyen inflációs környezetben, amit idén tapasztaltunk, aminek azért...
Mindenki tapasztalta, ugye mi vásárlók is rácsodálkoztunk néha az ártáblára.
Pontosan, és ebben az inflációs környezetben egyébként van is egy fogyasztás csökkenés, tehát a teljes volumen egy olyan 10%-kal csökkenni fog az év végére, ami szintén egy jó dolog, mert a nyár vége felé egy olyan 15%-os forgalomcsökkenést látott az ipar. Szerencsére volt egy szenzációs szeptember, egy nagyon jó október, és a jó idő sok sör fogyasztására sarkalja a lakosságot. De visszatérve az eredeti kérdésedre, tehát tűnik el a alapkategória, az úgynevezett economy, ami tulajdonképpen sör, de egy más beltartalommal.
De az melyik típusú sör?
Hát, és akkor itt a típus az tulajdonképpen egy láger kedvelő a magyar. Tehát az alsó erjesztésű, kristálytiszta, aranysárga sört szereti a magyar, ez mind a mai napig a forgalomnak egy 90%-a.
És ezt a sört, ezt a fajta sört a nagyok mind értelemszerűen termelik is.
Így van, és tulajdonképpen a láger az igazi nagyüzemi technológiának a söre, és lehet látni, hogy ebben is történik fejlesztés, hiszen az elmúlt évek során folyamatosan vezették ki a lágergyártók a kukoricát például, amit a magyar fogyasztó úgy tekint, hogy a sörnek nem feltétlenül kell, hogy benne legyen, bár jegyzem meg, hogy vannak olyan nemzetközi sörök, amiket mi kukoricasörnek nevezünk, és
ez legyen azoké, akik azt tisztelik.
Így van, de hogy ezek is kiváló termékek, és biztos, hogy vannak sörtípusok, amelyekben a kukoricának a jelenléte az javítja, ihatóbbá, kellemesebbé teszi a sört. Ezek a mediterrán típusú sörök, amik a mediterrán országokból, abból az ízlés kultúrából jelennek meg, azok szeretik a kukoricát a sörben. De ugyanígy nagyon érdekes, hogyha megnézzünk egy-egy kisüzemi speciális sört, akkor sokszor látjuk, hogy azt mondja, hogy búzasör, és látom, hogy van benne búzamaláta, árpamaláta, meg egy kis cornflakes, meg egy kis ilyen chips, meg egy kis zabpehely, szóval sok mindennek helye van a sörbe, csak azt fogadjuk el, hogy akkor az a sör. Tehát akkor mi egy olyan sörtípust készítettünk, ami ezekben az íz gazdagságához járul hozzá. Tehát azt nem mondhatjuk ki, hogy a kukorica alapvetően rossz. Inkább csak azt mondjuk, hogy a magyar ízlés most elment abba az irányba, amit én a cseh típusú lágernek tekintek, hogy egy kesernyésebb, olajosabb, de tisztább ízt kapunk. Ez nem feltétlenül a régi ízlésnek a sikerészén. Például van olyan magyar tradíciós márka, amit én ugye nem mondhatok most ki, de alap receptúrájában tartalmazta a kukoricát a múlt században, de ma ezt kikerült belőle.
Viszont ugye az elmúlt 10-15 év különösen arról szólt, hogy az új generáció, az új fogyasztó generáció keresi mindig az innovatív, könnyű, most a sörök nem vagyunk citrusos, bármikor iható, nem magas alkoholtartalmú söröket. Ez Magyarországon is tetten érhető?
Abszolút érezhető. Ez első, amikor a gyümölcs megjelenik a sörbe. Tehát látunk ugye például medgyes ipákat. Ez már ennek a generációnak az igényét szolgálja. Nagyon sikeres is lett. Izgalmas, hogy a magyar melyik típusú gyümölcsöt szereti egyébként a sörben. Nálunk a megy az mindent visz. Tehát ma már nincs olyan gyártó, aki megyes sört nem készítene.
De ez egyébként hála a belgáknak? Tehát ha jól tudom, akkor a belgák voltak először, akik meggyel kombináltak sört?
Voltak a belgák is, de valójában ez hála a magyar ízlésvilágnak. Aha. Tehát mi szeretjük a meggyes fanyar ízt, és ez a sörben, a komlóval, a malátás ízzel, a mi ízvilágunknak nagyon-nagyon kedvező. Okay,
nem nyeltem nagyot.
Igen. Az a baj, hogy én is itt most
nagyot,
nyelek.
De nagyot nyeltél, én nem. Nekem, igen, én egy tradicionálisabb ízvilágú vagyok.
Na, majd mindjárt akkor a te nyáltermelésedet is megindítom, mert hogy ami Magyarországon például hihetetlenül sikeres minden napig tradicionális sörtípus, az a mi Bocknak ejtjük, egyébként a német Bocknak ejti, és ez is egy prémium kategória, hiszen ebben többszörös a malátatartalom, magasabb a komlótartalom, és ez egy testes, telt ízt ad, a színe is gyönyörű, a sötét barnától egyébként egészen világosig tud terjedni, de ez a sörtípus is a íz tartalmával fogja meg a fogyasztót. Ez azért kapcsolódik a medgyeshez, mert az is egy gazdag ízvilág. Tehát ugyan te azt mondod, hogy van, aki azt szereti, amikor igen, könnyű. Ez valóban egy létező trend, tehát például csökken a sörök alkoholtartalom, az átlag alkoholtartalom 1-1%-kal csökken, de aki olyan ízvilágot szeret, amit te mondasz, ez a könnyű, az általában a búza sörtípusok felé, hoppá, nem véletlen vagy te ennek a sörtípusnak a kedvelője, hogy a búza sörtípusok felé tendál. Én magam legszívesebben a cseh típusú lágert szeretem, a kristálytiszta, hűsítő, de mégis van egy malátás, komlós tartalma, és hát ugye nevezzük azért meg a sörök királyát, az Imperial Stoutot, ami hát egy csodálatos termék, ami szinte úgy folyik, mint a kőolaj.
Természetesen 2024-től, mint mindenki, ti is azt várjátok, hogy egyébként az eladási volumen az nőni fog. Miért gondoljátok, hogy ez bekövetkezhet?
Remélem, hogy túl vagyunk a nehezén. Tehát az ember mindig visszatekint az elmúlt évre, akkor azt látja, hogy ez az idei év, a 23-as, ez egy borzasztó nehéz év volt. Amit te is említettél, az inflációs környezet, a forgalom csökkenés, de ne felejtsük el, nemrég volt itt a Covid. A Covid is oda csapott a sörfogyasztásnak. Én 2018 óta vezetem a Sörgyártók Szövetségét, ebből egyetlen egy év volt, ami nyugodt volt, ez a 19. Szerencsére legalább volt időm megtanulni a szakmát, de onnantól kezdve Covid 1, Covid 2, újraindulás, akkor itt vagyunk ebben a inflációs környezetben, úgyhogy mi már nagyon reméljük, hogy a jövő év jobb lesz, és borzasztóan bizakodóak vagyunk a tekintetben, hogy nem hagyott el minket a fogyasztó. Tehát ez a 10%-os csökkenés, ez az alacsony kategóriában van. A magyar sörfogyasztó igenis szereti a jó sört, mi rajta vagyunk, hogy ő ezt megkapja. A fejlesztésünket, ahogy miket most bemutattunk, tényleg rendkívül széles paletta volt, és nagyon jó söröket tartalmazott, úgyhogy a magunk részéről sikere az ott van a fejlesztésekben.